Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy öröm itt lenni nálatok ismét. Köszönjük azt a szeretetet, amivel vagytok felénk. Talán nem mindenkivel találkoztam még így személyesen, de Sándor testvéremen keresztül, szolgatársakon keresztül, nem csak egy elvi kapcsolat ez, hanem tényleg a jó Istentől adatott, és nagyon hálásak vagyunk értetek, és azért is, amit tettetek eddig, értünk. Jó itt lenni újra köztetek, és jó egy háladó napon itt lenni. Szeretnék mindig úgy szolgálni, amikor szolgálok egy közösségben, hogy erővel. Ez nem izomrostok kérdése, hanem Isten lelkének a kérdése. És kérlek, hogy imádkozzatok értem, mert lehet, hogy van testsúly meg a többi, de sok harc van belül. Nem akarok sem képmutató lenni, sem semmi más, de amit az Úr rám bízott, azt szeretném megosztani. Szeretnék imádkozni most, és ti is tegyétek ezt velem. Drága mennyei atyánk, köszönöm neked, és köszönjük neked, hogy te megszólítható Isten vagy. Nagyon köszönöm neked, hogy nem egy távoli pontozó bíró, aki bemondja, hogy 6-8, 6-2, vagy mi lett az életgyakorlat pontszáma, hanem atya, aki elküldted a fiadat, drága Úr Jézus Krisztust, megváltóul, a szent lelked segítőül. Köszönöm a türelmed, amivel vagy, és a kegyelmet. Köszönöm neked, hogy háladó nap lehet, háladó életünk lehet. Köszönöm a 10, 15, 20 vagy éppen 30 méter hosszú kenyérpultokat, a sok-sok minden dolgot, ami körülvesz bennünket. De atyám, arra kérlek, és kérünk hiszen mindannyian, hogy taníts minket jól örülni, taníts minket a te értékrendedre. Köszönöm, hogy ezt akarod tenni ma is. Mi ezt tehetjük, hogy nyitott szívvel vagyunk, hogy a Szentlélek Isten munkálkodjon. És ma sem érzelmekért könyörgöm, egy tranziensért, ami most megüt, és hú de jó volt, vagy valami más hasonló dolog, hanem tőled jövő életért. Az Úr Jézus nevében. Amen. Hálaadó napi alkalmon vagyunk együtt. Amikor ezt a szót úgy forgattam magamba, beugrott egy dolog, hogy az emberbe fölmerülhet talán az is, hogyha sok adóban bóklászunk. Hálaadó egy adó dolog, amit illik leróni az embernek, akkor is, hogyha éppen nem ahhoz van kedve, vagy nem olyan szakaszban tart az élete, vagy úgy megtermődik a hála, mint hogy a gyümölcsök is idézőjelben megtermődnek. Sokféle öröm van, és sokféle hálaadási mód, és egyszer hallottam egy kis viccszerűséget. Egy öreg bácsi egy parkban sétáltat egy tacskót, pórázon, megáll, fölemeli az ebet, és elkezdi pörgetni a feje fölött. És jönnek arra járókelők, és kérdezik, hát jó ember, mit csinál ebben az ebbel? Hát azt mondja, örömöt szerzek neki. Szóval ne vicceljen már, hát ez nem. Várjon, csak figyeljen magamat, ha leteszem. Elengedem. Mennyire fog örülni? Vannak örömök, és vannak dolgok, amikor viszonylagossá válik nagyon sok minden az ember életében. Viszonylagossá válik, hogy mi is az, ami tényleg öröm. Annyi minden diktálja körülöttünk, hogy mi az, aminek kéne örülni, hogy kéne viselkedni. Mi az, ami, hogyha meg lesz, akkor öröm lesz. Szóval próbálna diktálni azért sok minden körülöttünk. Gondolom, itt kevés ember van, aki offline. Szóval jön egy csomó minden, és nem azért, mert mi keressük, tolják. Egy rövid kis történetet szeretnék felolvasni Isten igéjéből. Lukács evangéliumánál nyissuk ki fegyverünket. Lukács evangéliumának 17. részéből szeretnék felolvasni. Egy történetet, amely megint csak arról szól, hogy az emberek nem oda járultak az Úr Jézushoz, mert éppen fogadó órája volt. Egyébként múltkor egy katolikus plébánia mellett mentem el, és kim volt egy kis zománc tábla a plébánián. Rá volt írva, hogy félfogadási idő hétfő és csütörtök 8-tól 12, de nem filccel utólag kiegészítve, eredetileg a zománc táblára rágyártva, ott volt alatta de bármikor máskor szívesen. Jó a nyitvatartás ideje. Az Úr Jézusnak is hasonló nyitvatartás ideje volt. Ez a történet is így kezdődik, hogy amikor útban volt Jeruzsálem felé, tehát megint csak ment, megint csak ezért találkozhatott másokkal, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távolról megálltak és kiáltozva kérték. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Hát kellett kiabálni, mert megvolt ott a távolság, amit be kellett tartaniuk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el, mutassátok magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt, vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr, kelj fel, menj el, a te hited megtartott téged. Egy történet, megint egy mozzanat, és sokszor vagyok úgy, hogy talán olyan régen történnek a Biblia dolgok, egészen más, amikor az Úr Jézus itt járt, és ő csinálta a dolgokat egy az egybe. Mennyivel másabb az a kor, amiben talán mi élünk. De Jézus, amikor azt mondta, hogy elmegyek az én atyámhoz, akkor nem csak azt mondta, hogy helyet készítsen nekünk, hanem hogy elküldi a pártfogót, aki velünk lesz. Nem hagyott magunkra. Az Úr Jézus nem fejezte be, hogy akkor most leült ott a trónján, hanem ma is úton akar lenni a lélek által. Mit jelent ez? Szóval úgy szeretne belém bújni, és azt mondani, hogy gyere velem. Ahogy úton leszünk, fogunk találkozni egy csomó mindenkivel. Nagyon érdekes, hogy az Úr Jézusnál nem azt láthattuk, hogy csinál egy akadémiát, kiképez profikat, profi evangélistákat, megtérítőket, meg csomó minden embert, és úgy megszállja a világot. Hanem mond vámszedőnek, halásznak, lázadónak, pár embernek, hogy gyere velem. Aztán, amíg velem leszel az úton, emberhalászokká teszlek titeket. Emberhalászokká teszlek téged. Az Úr Jézus Krisztus úton van. Van-e itt valaki a terembe, aki úgy van itt, hogy senki nem ment el érte? Mert Isten megy az ember után. Utánam is nagyon sokat futott. És azóta is jön terelgetni. Mert úton van Jézus. Ezért találkozhatott sokakkal, és ezért találkozik velünk. És tudjátok, amikor szolgálatban vagyunk, és talán, ti is építetek kapcsolatot, próbáljuk átadni azt, amiről szól az ige másoknak, és nem az a statisztika, amit ugye az ember várna, vagy jól esne sok minden szempontból. Jó az Isten igéje, amikor őszinte és valós. Jézus meggyógyít 10 embert. 10. Itt, hogyha most statisztikázni akarunk, akkor mennyi is volt a hatékonysági ráta? 10%, ugye? Ugyanaz történik 10 emberrel. Ugyanaz a dolog egy gyülekezetben. Talán ugyanannyi merítkezik be egyszerre. Ugyanazt a kegyelmet, ugyanazt az indító kegyelmet, ugyanazt az indító szeretetet élik át. És nem egy marad csak, hála az Úrnak több, de néha elkopódnak emberek menet közben. És a kérdés az, a háladónap kapcsán is, hogy mi a hála igazi, tényleges oka az életemben. Nem az, amit tudok, hogy tennem kellene, nem az, amit már megértettem, hogy tényleg úgy kellene gondolkodnom, hanem mi az a valódi ok. Egy ment vissza, azért, mert ő volt a jó fiú és illedelmes. Ő volt az a győztes, aki megértette a lényeget. A többiek, akik Jézus közelébe kerültek, azt gondolták, hogy ők is megkaptak mindent. Hiszen amire vágytak, a gyógyulást, a betegségük elmúlását, megkapták Jézustól. Full az egész. Ennyi volt a cél, betelt, frankó. Mehetünk tovább. Szóval akkor mi is az az ember életében, ami visszaviszi Jézushoz? A gyülekezetünkben egyik testvérünk, aki a világból jött meg, az többször elmondta, amikor beszélgetünk, hogy nem az a nagy kaland, hogy valaki először eljön a gyülekezetbe. Az a nagy kaland, amikor másodszor. Mi az, amit keres az ember, és itt nem azokra a kérdésekre gondolok, amin mindannyian át kell mennünk a saját életünkben, sok-sok dologban, hanem arra a kérdésre, amit az Úr Jézus föltett a tanítványainak, és már általánosan tök jól lehet válaszolni, hogy kinek mondanak engem az emberek. El tudjuk mondani. De jön a kérdés, hogy oké, te, kinek mondasz engem? És a saját életemben is látom, hogy erre a kérdésre az igazi, a valós választ nem a gyülekezetben adom meg, nem dicsőítés alatt, nem egy bibliakörön, hanem magamban, helyzetekben, mikor jön egy gyomros, mikor jön egy átverés, mikor jön egy reménytelen helyzet, a kérdés akkor válik valódivá, hogy te kinek mondasz engem? És a választ meg fogom adni a reakciómból, a cselekedetemből, ahogy megyek tovább azon az úton. Miért csak egy ment vissza Jézushoz? Lehet, hogy 9 így gondolkodott, ami talán természetesnek tűnik a mai világban. Ez nekem jár. Mennyi mindent elhordoztam, amit másnak nem kellett. Köszönöm Isten, hogy megtetted, de ez alapvetően talán már járt volna nekem. Az elmúlt évekért, sok-sok minden dologért. Megtörténik a csoda, de valóban a kegyelem csodája, vagy azért, mert ez jár. És az ilyen gondolkodás azért is veszélyes, mert tovább mehet, hogy ha már ezt megtetted, Uram, akkor kiesett egy csomó jövedelmem ez a betegségem miatt, vagy emiatt, vagy amiatt, esetleg abban is, meg a többi dologban. Miről szól az, hogy hála van az ember szívébe, és visszamegy mégis Jézushoz? Mi a forrása a háladásnak? Én is átgondolom az életemet, és ugyanúgy, ahogy Sándor, én is polgári állásban vagyok, főállásban, feleségem is. Szóval kell tekerni rendesen a biciklit a hétköznapokban, mindannyiunknak. És amikor megyünk át ilyen módon az életen, munkahelyi dolgokban, környezetben, ebben az országban élve, nagyon hamar ki fog derülni. És nem biztos, hogy mások számára, de saját magunk életében igen, hogy mi a háladásom tényleges forrása. Mi az a forrás, amiből, hogy már elhangzott, föltör, kijön a háladás. Tehát amikor hála van, az nem egy hála adó, amit le kell róni, hanem szinte egy hála adódás. Úgy adódik, jön, természetesen, fölszabadul az emberben. Mik ezek a források? Megpróbáljuk? Jó. A háladó oltárokon gyümölcs szokott lenni, most is az van, ugye? Egyiken se láttam azt a címkét, hogy polietilén, made in China, vagy ilyesmi. Tehát ez valódiak. A gyümölcs célja az, hogy haszonra van. Gondolom, nem várjátok meg, amíg ez itt tönkre megy, hanem háladással el lesz fogyasztva. Szóval az Úr Jézus Krisztus is arra hívott, hogy ne PE címkével ellátott műanyag dolgokat teremjünk meg, ami kitehető kirakatba, hanem aminek van fogyasztási ideje, megfelelő ideje, fogyaszthatóvá válik a környezetünkben, amiből élet lesz. Ezekből a dolgokból, meg mondjuk a húsból inkább lehet, hogy zsírszövet, de a lelki gyümölcsökből valós élet. És sokszor magyaráznám én is, meg elszellemélyesítenék dolgokat, de a helyzet az, hogy Isten, amikor helyzetbe hoz, akár egy ilyen alkalmon, egy igetanulmányozáson, egy gondolkodáson, Ő mindig nagyon egyértelmű kérdéseket tesz föl. Persze lehet úgy is igét hallgatni, hogy vajon aki szolgál, az felsorolta a listán ugyanazt, ami nálam is beakadt, kipipálom, és akkor jó. Akkor tényleg szólt. Vagy amikor együtt dolgozunk egy igén, és gondoljuk végig Isten üzenetét, akkor a lélek esetleg az el nem hangzott dolgokon kívül is azt a listát előszedi, ami teljesen személyes. Mik azok a gyümölcsök, amik megteremhetnek az ember életében? És itt válik abszolút gyakorlativá ez a dolog. Mivel egyenlő az alma, ha megmarad majd egy az oltárnak a képe? A szőlőszem, vagy bármi más a saját életünkben. De dobjunk össze egy-két dolgot, hogy mivel lehet egyenlő az alma. Kis mondták, jó behelyettesítős. A hívő ember életében, ez megint általános volt, a Jézus Krisztussal a szívében élő ember életében. Hogy? De oké, ez most nagyon tök jó választok, tök általános. Mi az a gyakorlati dolog, amire azt mondom, hogy az én almám, amit megteremtem az Úr Jézusnak, mint háladásként tudok hozni? Megbocsátás lehet? Hűség, kitartás, elhordozás, türelem, stb. Tehát egy csomó minden dolog, aminek a fogyasztása hol történik leginkább, és mi a jó, ha leginkább ott történik talán házon belül? Szóval ezért jó, hogyha ilyen gyümölcsárus kosárral a hívő ember kimegy az utcára. És nem azt írja ki az ártáblára, hogy nekem ennyibe került, mert akkor az inkorrekt lenne, mert ő is olyan nagy kertből hozta, ahol ingyen adták. Ingyen vannak a gyümölcsök? Nem tudom, nekem nagyon harcos. Nem egyszerű dolog ám megteremni azt, hogy én hűséges legyek, hogy én jóságos legyek, én szelíd legyek, szelídség. Elég sok problémám volt, meg még azért akad az indulatokkal. Én nagyon örültem volna személy szerint, hogyha megkapható lelki ajándékok közt ott van a szelídség és az alázat. Erről mit mond az Úr Jézus erről a kategóriáról? Van az a kék tabletta, az a szelídség, a piros. Nem, tanuljátok meg tőlem. Szóval a gyümölcsök megtermése, ami nagyon gyakorlativá válik, amitől krisztusiak lehetünk, amitől azt mondják az emberek, hogy ez nekem ehető, ez nekem kell, erre éhes vagyok, és mikor megkóstolja valaki azt, hogy mi is az, hogy a te házasságod boldog, mikor az embereknek hihetetlen többsége elválik? Mi az, hogy a te gyereked örül neked és tisztel szülőként? Mi az, hogy ugyanabban a helyzetben vagy, mint én, vagy rosszabban, és nem vesztetted el a békességedet? Van reménységed? Meg hogy is van az, hogy ismerlek, rohangálsz, de hogy most szántál rám egy órát, hogy beszélgess velem, hogy meghallgass? Nagyon egyszerű és hétköznapi, és mindenki számára érthető gyümölcsök. Nem elvont fogalmak. Gyerekkoromban is emlékszem, mikor voltunk falun háladonapon, hogy a gyümölcsök mindig kiosztásra kerültek. Megteremni másokért, másoknak. Nem azt nézni, hogy mennyit fizetnek, megérdemli vagy nem. Nem egyszerű dolog, és majd lesz arról is szó, hogy tudjuk ezt túlélni, nem túlélni, erővel megélni, hogy mégis gyümölcstermők legyünk, nem elvontak, gyakorlatiak. Az a helyzet, hogy ahogy próbálom én is követni Istent, próbálok sok mindent lájtosítani, könnyíteni talán, mert azt gondolom, hogy Uram, ez nehéz, amire hívsz. Elméletben jól megy, kifelé is jól megy sok minden. De amikor négy szem közt leülünk beszélgetni, akkor hogy is működnek dolgok? És tudjátok, az, hogy most gyümölcstermőnek kéne lennem, meg ezt kéne produkálni, mert gyülekezetben szolgálok, és többi, meg ez nem fog menni, mert iszonyúan izzadságszaga lesz, keserűség fog belőle kinőni, és belefáradás. És tudjátok, egyik dolog, amit megértettem, akár a háladással, akár Istennek a gyümölcs megterméssel, a gyakorlati élettel kapcsolatban az, hogy igen, sokat kellene még növekednem az igaz Isten ismeretben. Az igaz Isten ismeretben, ami nem arról szól, hogy hallok Istenről, hogy ki ő, és dimenziók talán megrettentenek, hanem a tényleges megértése, hogy ki az Úr, mi az ő hatalma, mi az ő nagysága. Lefordítom, miről szól a dolog. Szóval végig gondoltam, hogy ha ténylegesen tudatában lennénk, amennyire ember értelme fölfogható ő, hogy ki az az Isten, akit megszólítunk az imádságban, akinek a kegyelme alatt élünk, körülöttünk se, nem lenne viccelődés Istennel. Nem lenne szórakozás és umákolás a bűnnel. Nem lennének csereberék, hogy ilyen az életem, és mellette szolgálok. Nem lennének megrettenések, hogy oké, Istenem, hiszek, de azért csinálok egy B-tervet. Nem lennének olyan dolgok, amikkel néha játszom. De rá kellett jönnöm, hogy talán azért, mert nem ismerem őt, hogy ki ő valójában. Ki az az Úr, aki mindenható, aki élet és halál ura, aki szuverén Isten. Mit jelent az, hogy Istent imádni? Hová teszem ezeket a kategóriákat, hogy a vele járásban, az ő felé közeledésben mi az, amit megengedhetek magamnak? Mi gyülekezetünk még csak 4 éves, 4 éve indultunk el a Pécsi Bokorutcai Baptista gyülekezetből, és látok sok mindent a közösségben, de ugyanúgy magamban is. Igaz Isten ismeret nélkül soha nem lesz a bűn az, ahogy a hívő embernek hozzá kéne lenni. Az Isten igéje soha nem lesz az, ahogy hozzá kéne állnunk. A tekintély a gyülekezetben soha nem lesz az. Van erre egy egyszerű mondat, téphetnénk a szánkat, de ha az nem az Isten ismeretére alapulna, nem működik a dolog. Nem értettem, és a mai napig sem értem igazándiból azt, hogy mi az a mag, mi az a lényeg, ami miatt Pál apostol ezt írhatta a Filippi beliekhez írt levelében. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Szép ige vers. Ti bele tudtatok gondolni, ez mit jelenten ez a személyes életünkben? Nagyon szép, hogy Pál leírta. De Pál is egy prototípus. Az Isten felé közeledő embernek a prototípusa, aki megismeri egyre inkább őt. És itt most Jézus Krisztusról beszél. És játszhatnánk egy olyan játékot, hogy folytatjuk, mert ennek a szónak, hogy ő érte kárba veszni hagytam és szemétnek. És itt a szemét szó a következőt jelenti. Szemét, hulladék, trágya, azaz egy rakás. Oké, hogy folytatjuk ezt a mondatot. Tényleg így van? Nem azt jelenti, hogy ne tanulj, nem azt jelenti, hogy nincs értéke a diplomának és a tudásnak. Nem erről van itt szó. Hanem valahol az is, amit én megértettem, amikor megyünk elő az életben, és az Isten egyértelmű kérdéseket tesz föl. Belemenjek ebbe a kapcsolatba, vagy ne? Elváljak a feleségemtől, vagy ne? A munkába meneküljek, vagy a gyerekeimmel foglalkozzak? Lehetne okosba megoldva pénzt keresni, vagy tisztességes munkával? Ezek nagyon gyakorlati kérdések. Na, ekkor fogjuk megválaszolni, hogy mit ítélünk kárnak és szemétnek, mivel szemben. Én is. Ezek azok a dolgok, amikben élünk a mindennapokban, a gyakorlatban. Gyönyörű igerversek vannak az Isten igében, és Jézus megkérdezi, hogy ebben a szituációban te kinek mondasz engem? És tényleg így van, attól, hogy van egy címke rajtam is, hogy keresztjén. Az Isten igéje igaz ebből a szempontból is, hogy ahol a kincsem, ott lesz a szívem. És az igaz Isten ismeret bejutok adáig, hogy egyre inkább megismerem az Isten, csak arra épülhet föl. Az úgy nem megy, Hazamegyünk és mormoljuk, én kárnak és szemét, meg kitélem, én kárnak, és nem. Megértésen fog alapulni ez is. Hogy mi az, ami kár és szemét. Múltkor beszélgettem a lányommal, és kérdeztem tőle egy egyszerű mondatot. Ugye egyedül te vagy az osztályban, hatodikos gimnáziumban, ugye? Hogy is nem? Jó, bocs. Oké. Tehát a lányom a stíma, de egyébként érettségizik. Jó, tehát érettségiző lányom. És ugye te vagy egyedül az osztályban, aki még nem küzdesz a fogalmazásgátlás kérdésével. Azt mondja, igen. És nem csak ezt az egy példát mondhatnám, hiszen munkahelyen egy csomó minden van a közegben, amiben vagyunk. Mi ez a gondolkodásmód, ami abszolút idegen lehet a környezetünknek, és mégis arról beszélünk, hogy olyan gyümölcsöket teremjünk, amit józően megennének az emberek. Nem azért, mert rájuk van tolva, hanem mert kívánják. Jól ismerem az Istent. A háladás viszonylagossága. Szerintetek a képen látható emberek, helyzetek, amikor azt mondja, hogy valaki, mondjuk tegyenek bizonyságot, kiállna ide, és azt mondja, tegyél bizonyságot. Milyen hála van a szívedben? És itt nem csak a szélsőségekre kell gondolni, hiszen egy gazdag országban élünk. Ezen is lehetne vitatkozni, nem kell. Azt gondolom, tényleg, amíg ilyen hosszú kenyérpultok vannak, gazdag országban élünk. Azt gondolom, ott a kép alsó részén, jobb és bal sarkán levő emberkének mind a kettő hálát adhat extráért. Az egyik a 22 szolos felnér, a másik azért, hogy a bal cipőjén van kupak. De belegondolunk, hogy tényleg így van? Miért ad hálát egy észak-koreai munkatáborban levő keresztjén? Miért adunk hálát mi? Mi a mi hálánk valós forrása? Úgyis azt fogja eldönteni, hogy az Úr Jézushoz megyünk vissza, vagy elszaladunk az ajándékkal időről időre. És amikor megint nem megy, akkor visszajön, megint kapunk egy ajándékot, és megint elszaladunk, vagy visszatérünk az ajándékozóhoz. És én is voltam már úgy háladó napon, amikor sok ember bizonyságot tett sok mindenről, mennyi minden jó dolog, amit kapott, és áldás, és én nem tudtam olyan dolgokat összeszedni egy háladó napon. És olyan, mintha kellemetlen lett volna a dolog, de megértettem, hogy nem. Azért vannak olyan szituációk is, ám a Bibliában leírva, ugye, amikor az Úr Jézus átküldi a tanítványait a tavon, és erős ellenszél volt, és mit csináltak egész éjjel? Úzták az evezőt ezerrel. A partról nézve őket mennyit haladtak? Talán semmit, ugye? Ez eredmény? A nem haladás? Néha vannak időszakok az életünkben, amikor ugyanez a helyzet, csak nem így hívjuk, hanem úgy, hogy nem sodortattam el. Hogy az elmúlt esztendőben nem szakadtam el tőled, Uram. Mert megpróbáltál, vagy a saját esztelenségem miatt, vagy mert hátat fordítottam neked, és nem fordítottál te hátat. Nem engedtél el. Megtartottál. Mindig türelmes voltál, és megint adtál esélyt. Háladásjuk? Igen. Kinek mit jelent, tenek mondatok? Hallottam egyszer egy olyan kis történetet, ami tényleg igaz volt, hogy egy gazdag családban az apuka épp a kisfiával mosogatta az autót, a kis gyerkőc a túloldalon volt, és hallja, hogy valami éles szerszám akaristolja a gyerek a lakkot. Átmegy, rávág a kezére egy óriásit, hogy mész az autótól, mennyi pénz meg minden. Aztán, amikor megnézi, akkor ennyi volt az autónak is, iskolás fia elkezdte beleírni, hogy apa szere, tlek, azt akarta leírni. Mennyiszer van az, hogy amikor egymást látjuk, mennyire nem mindig ismerjük, hogy mi az ő hálája. És nem az számít, hogy szemre valaki hoz egy 50 kilós dísztököt, vagy egy szőlőről egy szemet. Istennek ez a csodája. Hogy amikor háladás van, senkinek nem kell úgy érezni magában, hogy nekem pici a gyümölcs. személyes, és erről volt szó, amit mondtál is az elén, ez egy személyes, hálaadó nap. Személyes, hálaadó ünnep. Nem jobbra vagy balra kell nézni, hanem az Úrra, meg arra, amit adott. Mi az, amit láttok itt? Oké. A továbbiakhoz azért lesz szükség, mert ez egy atom meghajtású tenger alatt járó. Sokszor voltam már hálaadó napon, és olyan alkalmakkor, amikor az ember úgy fölemelődik. Annyira jó együtt lenni, és annyi mindent kap, nem csak érzelmileg, hanem sok mindent az Úrtól. A kérdés az, hogy az, amit kapsz az Istentől, meddig fog elvinni. Ez egy atom meghajtású tenger alatt járó. Ezek arról híresek, hogy gyakorlatilag kontinensek között simán átmennek. Atom meghajtású tenger alatt járóról találtam képet, de amiről szeretnék beszélni, arról nem. Azt pedig úgy hívják, hogy kegyelem meghajtású keresztjén. Nem a szójáték miatt hoztam ide. Hányszor átéltem, hogy hálaadó nap után, egy tanítás után annyi minden volt a szívemben, annyi minden elhatározás és ígéret, és csomó minden dolog, aztán úgy lehalt. És a kérdés ott van, mi a hálám forrása, mi a hálám motorja, mi a Jézushoz visszatérésem, és állandóan visszatérésemnek a tényleges motorja. Kegyelem meghajtású keresztjénként, erről akkor nem kell sokat beszélni, meg gondolom, hogy nagyon sok volt, hogy mi az, hogy a kegyelem. De a kegyelmet, nem tudom, neked sikerült, Sanyi, már jól elmagyarázni a kegyelmet? Köszi. Én is arra jutottam, hogy a személyesen lehet róla beszélni, de a kegyelmet személyesen lehet átélni. Gyümölcstermés másoknak, akik nem érdemlik meg. Nem kegyelem? Nem kegyelmi gondolkodás? Kegyelmet lehet-e gyakorolni, anélkül, hogy ne éld át a kegyelmet? Borzasztó. Kegyelmet továbbadni csak átélt kegyelemből lehet. A kegyelem az, ami éltet. Egy szuper gyülekezet sem. Egy szuper házi csoport sem. Szuper pásztorok. Nem. Segítenek, igen. Ahhoz, hogy a kegyelem közelébe kerüljenek emberek és belekapaszkodjanak. És a céltévesztés, amiért Isten ennyire fontossá teszi a keresztet, a kegyelmet, az azért, mert mi azért próbáljuk megoldani okosba a dolgokat. Nem lehet a kegyelmet csak személyesen átélni. Nem elég az, hogy én múlt vasárnap hallottam egy olyan embert, aki látott valakit, aki már egyszer evett kalácsot. Milyen jó a kalács. Ez nem fog így végigmenni. Akkor igen, ha személyesen átéled. A kegyelmet nem lehet dédelgetni. Megkaptam, és tök jó. És csak dicsérem az Istent. A kegyelemnek alapvető tulajdonsága, hogy tovább akar adódni. És csak elég, aki kegyelmet átélte már, csak azt gondold át, hogy hozzád hogy jutott el a kegyelem. Volt benne áldozatvállalás? És nem csak isteni oldalról, hanem aki feléd vitte. Hűség, önzetlenség. Megye ez úgy, hogyha az ember nem éri át a kegyelmet, érzelmi impulzusokat viszont kap egy közösségben, akkor az nem kegyelem meghajtása van, csak simán a bugócsiga elv. Ugye régen volt egy ilyen gyerekjáték, most is lehet kapni meglökött, pörög egy darabig, aztán amíg tart a lendület, utána lehal. Vagy az ajándék meghajtás. Kaphatok valamit tőle, meddig tart ennek a lökete? Amíg az ajándék hatása tart. Aztán vége. Második korintusi levélben ezt olvashatjuk. Itt mindenben meggazdagodott, mindenben meggazdagodtatok a teljes tiszta szívűségre, amely háladás szül az Isten iránt általunk. Hálaadódás, megtermődés jön, feltör. Mert a lényegét megértettük, hogy miért kapaszkodunk Krisztusba. Ezt nem lehet állandó külső bátorítással fönntartani. Ez az a személyes kötődés. Az elején működik ez, hogy aki már tud a keresztbe kapaszkodni, megfogja annak a kezét, aki még nincs ott. De ez a struktúra nem így van kitalálva, hogy életen keresztül. Mert az ember fárad. Krisztus nem. És még csak egy példa. Ha látjátok a képen, van két nyers kulcs. Bementek bármely kulcskereskedésbe, lehet hasonlót kapni. Lehet, hogy már voltatok úgy, hogy másoltattatok egy kulcsot, hazamentetek, és nem nyitott a zárat. Ugyanaz a típus volt, be volt téve az eredeti, de mégsem működött benne. A saját hívő életemben is látom ezt, hogy Isten ad egy mintát. A háladás kulcsának a kódját is megadja, és profilját, ami illik a háladás zárjába, és megnyitja. A győztes élethez is ad egy kulcsot. A másokat megmentő élethez, az örömteli élethez. És ha nem, pontosan az övéről készítem el a másolatot, kell csodálkozni, hogy nem nyílik az ajtó. Kegyelem meghajtású keresztjén, élmény meghajtású keresztjén, ajándék meghajtású keresztjén. Az Istennek van egy jó és tökéletes terve. És amit akár Sándor, vagy márki más, aki szolgál a gyülekezetben, vagy adódik tovább, torzításmentesen. Az Isten igéje egy az egybe az, ami igaz. És hadd térjek vissza az elejére, amikor azt olvassuk az igében, hogy aki visszajött megköszönni az Úr Jézushoz, akkor nem az volt, hogy összepacsiztak, hogy tök jó, köszönöm, hogy megtetted, és ez frankó is, nagyon jó. Leborult, mit olvasunk? Fennhangon dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Fennhangon dicsőítette Istent. Nem maradt benne a hála. A hála a környezetébe is eljutott. Arcra borult Jézus lábánál. Egy emberre találkozott, aki megoldott egy problémáját neki éppen most momentán? Vagy találkozott az isteni erővel? Isten ismeretre jutott. Ami nem pacsizós, nem cimbizős, hanem arcra borulós. Az Ószövetségben rengetegszer találkozunk ilyen testhelyzettel. Semmi gond, múltkor, amikor szolgáltam, én is elterültem a gyülekezetben. Most még könnyű megcsinálni, az ember lehassal. De nem az izmainknak, meg az ízületeinknek nehéz parancsolni, hanem szívben ezt megtenni. Szívben megtenni, hogy leborulni Isten előtt. És amik a nagy kérdések, amikről szintén szó volt korábban, hogy mi az az értékrend, amivel szemben egy adott szituációban tudok döntéseket hozni, mert prioritások vannak az életemben, hogy mi az, ami fontos, és Isten szemszögéből most ebben a helyzetben kár és szemét. Itt fog eldőlni valójában. Leborult Jézus előtt. És nem ismerős ez a mondat szerkezet? Amikor beszél arról Jézus, hogy nem akadt más, aki visszatért volna, hogy megköszönje nekem, amit tettem. Mit is olvasunk itt benne az igében? Dicsőítse Istent. Máté 5.16-ban olvasunk valami hasonló mondatot, és ott is Isten dicsőítésével kapcsolatban, hogy úgy legyen az emberek előtt a ti jó cselekedetetek, hogy nem egyszerű megcsinálni, nem? Nem én tettem. Amit teszek, amit Jézus is tett, mi volt a következménye? Ki nem mutatott? Nem magára, hanem Istenre. Egy szuper gyülekezetben nagyon könnyű beleszeretni. Hány embernek vágya, még ennek a fele, amit megkaphat az Isten népe között? A szeretet, az elfogadás, a bátorítás. Egy csomó minden dolog. Már mennyország. És itt jön be a képbe az, hogy amit teszünk Isten lelkével, az tovább viszi az embereket egészen Istenig. Hogy amit teszünk, az ne rólunk szóljon, ne hozzánk össze az embereket, hanem Istenhez vigye, hogy őt dicsőítsék. És a kulcsmondat itt van, hogy ez az ember megértett valamit. Az Úr Jézus azt mondja, hogy kelj fel, menj el, a te hited megtartott téged. Az ember megértette, hogy mi van Istennél. Ez az embernek a hite nem arról fog szólni, hogy menj csak el, aztán szerda, csütörtök, meg hogyha majd találkozol az élet problémáival, mert ugye eddig nem volt munkád, elfogadják, hogy meggyógyultál, hogy fogsz beilleszkedni a társadalomba, mégiscsak te vagy az, aki replás voltál, te neked ilyen múltad van, és lehetne sorolni. Nem fog megállni ez a lendület, mert ez a lendület nem az emberben van, hanem Istenben. És ezért nagyon fontos, és nagyon pici dolgokon múlik talán az, hogy amikor beszél, aki igét szól az Isten házában, vagy amikor olvasod az Isten igét, hogy mi az a kulcs minta, amit ad az Istenhez. És ha azt mondja, hogy egy fogazatnál itt ebbe benne kell lenni, hogy ne vétkezz, ezt a bűnödet bánd meg, ebben növekedni kell, ebben helyre kell állni, én lereszelhetem azt a kis fogat. Hasonló lesz a kulcs, a mintázat is, nagyjából. De nem fog nyílni a zár. Én szeretném azt, hogyha Jóisten tovább folytatná ezeket a gondolatokat a gyakorlati életben. És talán ez a kulcs, mert atommeghajtású tenger alattjáró nem mindenkinél lesz a jövő héten. De egy kulcscsomó valószínű. Erre szeretnélek bátorítani titeket. Az Isten az a mindenható Úr, aki egyedül képes megoldani mindent. Az a kegyelme, hogy bevon minket ebbe a munkába. És ha nézem ezt a várost, a gyülekezet létszámát és a város létszámát, nem az arány számít. Hanem az, hogy azok a minták, amik Istennél vannak, ezeken a kulcsokon továbbadódnak, és hogy eddig is, ahogy növekedett ez a gyülekezet, egyre több ilyen életajtó nyílik meg. De akkor, ha pontos a másolás. Másoljunk pontosan Istentől, az ő lelke által megértve, és ilyen hálaadó ünnepeink lesznek folyamatosan, arcra borulva Jézus előtt dicsőítjük Istent. Merünk erre ámen mondani? Amen.